Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, sport, időjárás jelentés.
A legfrissebbekkel várjuk Önket, jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Néhány óra szabadság, a páneurópai piknikre emlékeztek a nyitás 20 éves évfordulóján Sopron pusztán. Összehangolt merényletek, Iránban legkevesebb 86 halott, több száz sebesült a pokolgépektől és az akragránátoktól. Ellenőrzések, a roma vezetők azt mondják, érthető a félelem, a rendőrök szerint jogellenes a gyanús autók megállítása.
És az utánpótlás csapatoknál már nem a hollanda divat, Egervári Sándor az új kapitány.
A 20 évvel ezelőtti páneurópai piknikre emlékeztek ma Sopron pusztán. 1989. augusztus 19-én néhány órára megnyílt a magyar-osztrák határ, és kelet-német családok százai menekültek át Ausztriába. Az évfordulón Sólyom László felavatta Melokkó Miklós áttörés című szobrát. Angela Merkel német kancellár a megemlékezésen azt mondta, Magyarország 20 éve szárnyakat adott a németek szabadság iránti vágyának.
Már délelőtt gyülekeztek a páneurópai piknik egykori résztvevői. Németek, franciák és magyarok érkeztek Sopron pusztára.
Mi Debrecenből vagyunk. A sógorom az egyik főszervezője ennek a páneurópai pikniknek. Az ötlet onnan pattant ki, és így mi családostól egy jó kirándulásnak gondoltuk ezt, ami aztán ennél sokkal fontosabb eseményé vált.
Az évfordulóra a világ minden pontjáról érkeztek tudósítók, fotósok, riporterek a magyar-osztrák határra. Sólyom László köztársasági elnök szerint a kelet-németek kiengedése indította el az európai politikai változásokat.
Ismerjük a fényképeket, a filmfelvételeket. Örönkre belékvésültek az arcok, a nyitott kapu felé rohanva, aztán a sírás, a könnyek és a szabadulás szinte el sem hívő nevetés a túloldalon. Ismerjük a családtól elsodródott gyermek történetét, akiért egy osztrák határőr még éppen vissza tudott jönni.
Láthatják a berlini fal egy darabját, amely...
Az évfordulón Melokkó Miklós szobrát avatták fel. A német kancellár köszönete jeléül virágot helyezett el a kopjafánál.
Geschichte wird geschrieben.
A történelem egyes emberek kicsi, de bátor lépéseiből áll össze, mondta Angela Merkel. Ami Sopron pusztán 20 évvel ezelőtt történt, az egy olyan darabja a történelemnek, amelyre a németek mindig emlékezni fognak. Az ünnepi műsor adásunkkal egy időben az Európa koncerttel folytatódik.
Sokan sokféleképpen értékelték a páneurópai piknik eseményét, egyben azonban valamennyi felszólaló egyetértett abban, hogy Európa újraegyesítése 20 évvel ezelőtt itt Sopron pusztán elkezdődött. A híradót Holcman Éva tudósította.
Sólyom László a diplomáciai szokásoknak megfelelően bejelentette, hogy pénteken Révkomáromban részt vesz a közadakozásból felépített Szent István szobor avatásán, közölte az államfői hivatal válaszul arra, hogy a látogatást a szlovák közjogi méltóságok provokációnak nevezték. Az államfő, a miniszterelnök és a házelnök azt kifogásolja, hogy a magyar államfő éppen aznap látogat Révkomáromba, amikor Szlovákia arra emlékezik, hogy a területét 41 évvel ezelőtt szállták meg a Varsói Szerződés csapatai. Legkevesebb 86-an meghaltak és több mint 400-an megsebesültek egy összehangolt merénylet sorozatban Bagdadban. Összesen 6 pokolgép és aknagránát robbant fel bagdadi intézményeknél. A legpusztítóbb erejű szerkezet a külügyminisztériumnál lépett működésbe, támadás érte a pénzügyminisztérium épületét és az iraki parlamentet is. Ez volt a legvéresebb nap Irakban azóta, hogy az amerikai csapatok kivonultak a városokból.
Az iraki parlamentben éppen törzsi vezetőkhöz beszélt a Dava párt egyik vezetője, amikor kintről robbanás hallatszott. A parlament épületének több ablaka is betört, akkora volt a detonáció. Füst kezdett beszivárogni az ülésterembe, ekkor a jelenlévő törzsi vezetők hangos imádkozásba kezdtek. Pedig a robbanás nem itt a biztonságos vagy annak vélt zöld zónában, hanem azon kívül a külügyminisztérium épület együttesénél történt. Elképesztő pusztítást végzett a bomba. Csak itt 59-en meghaltak és 250-en megsebesültek. Az áldozatok között van sok minisztériumi alkalmazott és sok újságíró. És ez csak egy volt a véres merénylet sorozatban, de a legpusztítóbb. Reggel 10 órától kezdve a hadsereg szerint összehangoltan, gyors egymás utánban 6 pokolgép és aknagránát robbant fel az iraki főváros fontosabb intézményeinél. A pénzügyminisztérium épületénél is robbant bomba, itt több mint 200-an sebesültek meg. Legalább 86-an haltak meg a merénylesorozatban. A sebesültek száma meghaladta a 400-at. Ez volt a legvéresebb nap azóta, hogy az amerikai csapatok visszaadták az iraki városok ellenőrzését a helyi biztonsági erőknek. Azt egyelőre nem tudni, kik követték el a merényleteket. A hadsereg a megbuktatott Saddam Hussein vezette Baath párt tagjait, mások az Al-Qaida iraki szárnyát gyanúsítják.
Életformájuk a segítség. Az idén először tart humanitárius világnapot az ENSZ. Azokról emlékeznek meg, akik önkéntes munkával mások életét próbálják könnyebbé, sokszor egyáltalán elviselhetővé tenni a föld minden részén.
Az egyik legvéresebb nap az ENSZ történetében. Pontosan 6 éve történt, hogy Irakban azokat gyilkolták le, akik segíteni érkeztek az országba. Óriási erejű bomba robbant az ENSZ bagdadi irodájánál. A világszervezet 22 alkalmazottja halt meg, köztük a misszió vezetője is. Sergio de Mello néhány nappal a merénylet előtt még optimistán nyilatkozott. Nagyon fontos humanitárius munkát végzünk az országban, és a tervek szerint újabb területekre is megpróbáljuk kiterjeszteni a segítségnyújtást, mondta. Halálának évfordulójáról mostantól minden évben megemlékeznek az egész világon. Az ENSZ főtitkár ugyanis bejelentette, hogy augusztus 19-ét humanitárius világnapnak nyilvánítják. Ezzel a nappal akarjuk felhívni a figyelmet az elesettekre, a nyomorban vagy elnyomás alatt élőkre, és azokra is, akik hősies munkájukkal ezeket a rászorulókat segítik, mondta Ban Ki-moon. A világ egyik legnagyobb nemzetközi humanitárius szervezete a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, ahol egy magyar nő is dolgozik, most éppen egy nigeri misszióban.
A humanitárius szervezetek általában két okból vannak jelen, vagy azért, mert fegyveres konfliktus van egy országban, vagy például azért, mert természeti katasztrófa sújtotta az országot. A munkánk során nagyon fontos az, hogy semlegesek legyünk, és hogy ezt a semlegességet továbbítsuk a feleknek. Ez egyrészt fontos abból a célból, hogy biztosítsuk a civileknek a védelmét, másrészt pedig a humanitárius szervezet dolgozóinak a védelme is nagyon fontos.
A segélyszervezetek általában szigorú előírásokkal próbálják biztosítani dolgozóik védelmét, de sokszor minden óvintézkedés hiába. A humanitárius szervezetek alkalmazottai közül több mint 750-en haltak meg 1997 óta.
Több szavazóhelység ki sem nyit majd, és választási csalás előkészületeit lehet sejteni Afganisztánban, ahol holnap lesz az elnökválasztás első fordulója, és ezzel párhuzamosan helyhatósági választásokat is tartanak. A tét az, hogy a nemzetközi erők támogatását élvező afgán illetékesek képesek-e ellenőrzésük alatt tartani a helyzetet. A választást bojkottáló tálibok fenyegetőznek, és az elmúlt napokban több halálos áldozatokat követelő támadást intéztek kabuli közintézmények ellen.
Fegyverropogás Kabul szívében. Az afgán biztonsági erők több órás tűzharc után lelőttek 3 tálib támadót, akik korábban elfoglaltak egy banképületet. Ezek az utolsó erőszakos képek, amelyeket a csütörtöki elnökválasztást megelőzően láthatott a világ. Az afgán hatóságok ugyanis megtiltották, hogy a tévék tudósítsanak az esetleges merényletekről. Nem akarják, hogy a félelem otthon tartsa a 17 millió szavazópolgárt. Mert ha kevesen mennek el szavazni, az alááshatja a választás hitelességét. A választási bizottság képviselője is arról beszélt, hogy az afgán rendfenntartók és a nemzetközi erők mindent megtesznek a biztonságért. Minden megbeszélésünkön megerősítették, hogy fokozzák Kabul védelmét, és ott lesznek a többi településen is, ha történik valami. De biztos vagyok abban, hogy a választás napján nem lesznek ehhez hasonló incidensek, mondta a tisztségviselő, akinek derűlátását az sem ingatta meg, hogy a tálibok hátországának számító déli területeken a fenyegetettség miatt sok szavazóhelyiség nem fog kinyitni. A szervezés is akadozik, és már most több a választási csalás gyanúját erősítő visszaélésről érkezett hír. A legfőbb esélyes a jelenlegi elnök Hamid Karzai. Legerősebb ellenfele az északi ország részben népszerű Abdullah Abdullah. Ha az első körben nincs győztes, október 1-én következik a döntő forduló. De már az is felérne egy győzelemmel, ha a választásokat rendben megtartanák.
Az ötös skálán 4-es fokozatúra erősödött Bill, az idei atlanti óceáni hurrikán szezon első szélvihara. Sebessége már az óránkénti 205 kilométert is eléri, és a hét végére Bermudát érintheti. Az előrejelzések szerint azonban megkíméli az Egyesült Államok keleti partvidékét, és nem fenyegeti a mexikói öböl kőolaj kitermelőit sem. Texasban viszont óriási pusztítást végzett egy szélvihar, autókat ragadott magával és házak tetejét tépte le. A tornádok évente 400 millió dollár kárt okoznak az Egyesült Államokban.
Hatalmas lyuk tátong az egyik texasi bevásárlóközpont tetején. A tetőszerkezet darabjait a több városon átcsöprő orkán erejű szél tépte le. Aki csak tehette, kimenekült az épületből, több vásárló könnyebben megsérült. Szakértők szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy tornádó pusztított-e az amerikai városokban. A nyomok minden esetre erre utalnak. Az óriási erejű vihar autókat emelt a magasba és vágott a földhöz. Ezt a látványt hagyta maga mögött a bevásárló központtól nem messze egy parkolóban. Az egyik kocsiban benne ült a sofőr, amikor a másik autó rázuhant. Rémisztő volt, hogy a kocsim tetejébe csapódott egy autó, mondta. Az elmúlt 50 évben legalább 6000 tornádó sújtotta Texas államot. A Dél-Dakotától Texasig terjedő területet tornádó folyosónak is nevezik. A mexikói öbölből érkező meleg, párás levegő ugyanis itt ütközik a sziklás hegység száraz, hideg áramlataival. Ebből alakulnak ki a légörvények. Meteorológusok szerint az idei év eddig szokatlanul nyugodt volt a tornádó folyosón, ami jó hír az ott élőknek, a kutatók viszont nem örülnek. Az idén ugyanis 10 millió dollárt szántak a tornádók vizsgálatára.
Kisebb robbanások sorozata rázott meg két társasházat Németországban. Egy gázmaszkot és csukját viselő férfi robbantott fel kis, házi készítésű robbanószerkezeteket, ám nem tudott azelőtt elmenekülni, hogy a rendőrség a szomszédok hívására kiért. A férfi beszaladt a szomszéd házba, ahol elbarikádozta magát. Közben több bombát is kidobott az utcára. A rendőrök végül elfogták. Nem ez volt az első ilyen esete a férfinak, már két városban is körözték, egy hesseni társasházban egy család több tagja sebesült meg a bombáitól. Tetére nem adott magyarázatot. Négyen meghaltak, amikor tűzütött ki egy hajléktalan szálon Németországban, Stuttgart közelében. Valamennyien annyira összégtek, hogy még nem tudták őket azonosítani, de feltételezik, hogy az otthon lakói voltak. Egy ötödik ember eltűnt, valószínűleg ő is meghalt. A hollandiai Kampenben 4 gyermek halt meg, amikor leégett egy családi ház. Egy 14 gyerekes család, 1, 4, 6, illetve 8 éves kisfia vesztette életét a tragédiában. 10 lánytestvérük és a szülők el tudtak menekülni a lángok elől. Meghalt a kórházban az a 16 éves lány, aki életveszélyes füstmérgezést kapott szombaton a miskolci paneltűzben. Édesanyja és öccse a helyszínen életét vesztette. A család halálához hozzájárulhatott, hogy a hőtől beszorult lakások biztonsági ajtaja. Ráadásul a füst a ház úgynevezett gépészeti aknáján keresztül akadálytalanul terjedt tovább.
Reggel óta fekete zászló jelzi ezen a miskolci középiskolán, hogy Gréta meghalt.
Itt volt két évig,
Gréta. Osztályfőnöke azt mondja, egy mosolygós, tehetséges tanulóját veszítette el.
Voltam benne a gyerekekkel a kórházban, de azt mondhatom, hogy már csak elbúcsúzni tudtunk tőle. Csak nagy-nagy szívességből engedtek be az ágyához. És igazából én az itt maradt gyerekek miatt örülök, hogy el tudtunk tőle búcsúzni.
A 16 éves lány még szombaton sérült meg életveszélyesen, amikor az alattuk lévő lakás kigyulladt. Információink szerint a biztonsági ajtó a hőtől eldeformálódott és beszorult. A család emiatt nem tudott kimenekülni a füstelteli lakásból. A lakás tulajdonosa a helyi hírportálnak, a bom.hu-nak azt mondta, nem tudja, mi történt, őt is ropogó tűzhangja ébresztette, és már csak arra volt ideje, hogy kimeneküljön a lakásból. A szakemberek szerint az egy emelettel feljebb lakók füstmérgezéséért az ehhez hasonló belső gépészeti akna is felelős.
Vízvezetéktől kezdve melegvízcső, hidegvízcső, vízórák, szellőzők. Tehát itt kialakul azért egy elég nagy akna, aminek a földrém áttörései szintén nincsenek eltömítve.
A csatornákon akadálytalanul áramlik a füst, pedig ezt egy lakásonként pár ezer forintba kerülő szerkezettel meg lehetne akadályozni. A szombaton kiégett társasház két évvel ezelőtti felújításánál nem nyúltak hozzá a gépészeti aknához, pedig az állami támogatás erre is költhető.
nagyon kevés olyan társaság volt, aki a gépészeti felújításokkal is, vagy esetleg a menekülési utak biztonságosabbá tételével is foglalkozott, illetőleg erre adta be a pályázatát.
A már visszaköltözött lakók igényeit az iránytű szociális szolgálat méri fel, a legtöbben ágyat, matracot, párnát, takarót, függönyt és bútorokat kértek. Az elhunyt család temetésének költségeit a miskolci önkormányzat vállalta magára.
Az M3-as autópálya új szakaszának megépítésére használja fel Magyarország azt az Európai Uniós forrást, amelyet korábban az M7-es fejlesztéséhez igényelt. Marju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára azt mondta, a kormány prioritásként kezeli az M3-as autópálya Nyíregyháza és Mázsáros-Namén közötti 46 kilométeres szakaszának megépítését, mert az jelentős gazdasági előnnyel jár Záhony és térsége számára. Az M7-es fejlesztését hazai forrásból fedezik. Szigorú ellenőrzésre számíthatnak a települések határában járőröző civilek. A rendőrök szerint ugyanis a romák jogellenesen járnak el, amikor önvédelem címén nekik gyanúsnak tűnő autókat állítanak meg. Eddig 4 eset miatt indult eljárás 7 ember ellen. A roma vezetők azt mondják, ők is érzik, hogy néhányan túlmentek egy határon, de szerintük a támadások óta az emberek félelme is érthető.
Mai naptól kezdve meg van szüntetve.
Hétfőn állították le az önszerveződött járőrözést Nyírlugoson. Ott a hétvégén a romák feltartottak egy terepjárót, a kocsi tulajdonosa szerint baltával és geredjével felfegyverkezve. A romákat ért támadások óta Szabolcsban több településen járőröznek a romák. Azt mondják, félnek és így nagyobb biztonságban érzik magukat.
A jövő hét folyamán fogjuk összehívni a kisebbségi önkormányzat vezetőit, és tájékoztatni fogjuk, hogy a romáknak mit lehet tenni, mi a teendőjük, mit lehet tenni nekik, mire van jogkörük. Sajnos nincsenek tisztában a dolgokkal.
Jelenleg 7 roma ellen van eljárás önkényeskedés miatt, a jövőben azonban az eddigieknél is jobban ellenőrzik az önkéntes járőröket.
Ilyen ügyekben számos eljárás van folyamatban, zaklatás, közlekedési szabályok megsértése, kényszerítés bűncselekmények tekintetében.
A rendőrség egy tájékoztató anyagot is készített arról, mit tehetnek és mit nem a romák, ha gyanús autót látnak.
A Szabolcs megyei rendőrfőkapitányság telefonügyeletére egyébként minden éjszaka legalább 4-5 olyan bejelentés érkezik, amelyben gyanús autókra vagy hallani vélt lövésekre panaszkodnak. A híradót Olá Ilona tudósította.
Magasrangú állami kitüntetéseket adott át Kiss Péter társadalompolitikai miniszter az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a parlamentben. Az elismeréseket közhivatalok, tudományos egyesületek és civil szervezetek vezetői kapták. Hiller István kulturális miniszter pedig mások mellett könyvtárosokat, muzeológusokat, levéltárosokat és népművelőket díjazott. Amire lehet, felkészültek. Biztonságos augusztus 20-ára készül az állami rendezvényeket koordináló operatív törzs. A miniszterelnöki hivatalban folyamatosan figyelemmel kísérik majd a programokat, és ha kell, megszakítják vagy elhalasztják a rendezvényeket. Kivetítőkön és hangos bemondókon is tájékoztatják az embereket, és 150 mentős áll majd készenlétben.
A tisztavatás fő próbája volt délelőtt a Hősök terén. A holnapi ünnepségen több harci repülőgép és helikopter is átrepül majd a tér felett. Ezt is elpróbálták.
A holnapi nap köszön el nagy nyilvánosság előtt a MiG-29-es vadászrepülőgép, hisz ebben az esztendőben teljes mértékben átveszi tőle a légtér oltalmazási feladatokat a Gripen vadászgép.
A hagyományos Duna feletti légiparádé viszont elmarad. A helikopteres repülős bemutató szervezői ugyanis nem kaptak rá engedélyt.
A mai napig nem fordult engedélykérelemmel a légügyi hatósághoz, nem tudta megteremteni azokat a feltételeket, amit biztonsági okok miatt meg kell teremteni.
A Magyar Repülőszövetség ugyanakkor azt állítja, időben beadtak minden papírt.
Az engedélyek meg lettek kérve, időben lettek megkérve, be lettek fizetve érkeztetési bélyegzőben.
Közben már zajlik az esti tűzijáték előkészítése is. A 22 perces programban 6000 bombát lőnek majd ki.
Az Erzsébet és a Lánchíd között egy olyan 600-650 méter hosszan egy 20 tagból álló vízi pódiumrendszert feszítünk ki, és ennek a tetejére telepítünk még kisebb effekteket.
A tűzijáték alatt 150 mentős és több mint 100 tűzoltó áll majd készenlétben. A résztvevők biztonságát 17 menekítő torony, 5 óriás kivetítő és 70 hangos bemondó is segíti. A lezárások miatt egész nap óriási dugók lesznek a belvárosban. A rendezvények közelében megállási tilalom van, ezért autó helyett célszerűbb lesz a sűrűbben közlekedő BKV járatokkal utazni.
Sporthírek Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen. Parcs Krisztián után Kővágó Zoltán döntőjét vártuk a legjobban a berlini atlétikai világbajnokságon. Az athéni olimpián ezüstérmes magyar diszkoszvető ugyanis a harmadik helyen jutott be a fináléba, amely aztán eléggé ijesztően kezdődött számunkra, hiszen a magyar versenyző elrontotta az első dobását. Aztán a második kísérletnél 63 méter 9 centire szállt a diszkoz, ez ideiglenesen a hetedik helyet jelentette Kővágó számára, aki harmadikra nem tudott javítani, 63 méter alatt maradt, ez pedig azt jelenti, hogy egyelőre nem biztos, hogy ledobhatja második három kísérletét is, hiszen az csak a legjobb 8 teheti meg. A döntő közvetítését természetesen a híradó után folytatjuk majd itt az M2-n. A miénk amúgy eddig remek napot produkáltak a berlini atlétikai VB-n.
Döntő és csúcs Berlinben. Papp Krisztina is a döntőbe jutott. Az 5000 méteres síkfutásban az Újpest kitűnősége nagyon jó taktikát választott, az élbolyjal maradt, bírta az afrikaiak iramváltásait, és végül 15 perc 19,90 másodperccel futamában negyedik lett, ez pedig döntőt ér. Szenzációsan vette a gátokat Kis Dániel és országos csúcsot futott. Igaz, közben rálépett a szomszédos pálya vonalára, de ezzel senki sem akadályozott, nem óvtak ellene. Az új rekord 13,34 másodperc. A 110 méteres gátfutás selejtezőjében ő volt a leggyorsabb, és a második körben folytatja a világbajnoki szereplést.
Meglepő váltás az MLS-ben. Alig egy hónappal az U20-as világbajnokság előtt leváltották Wilco van Bürent, a csapat holland edzőjét.
Jó napot kívánok, szervusztok!
Egervári Sándor visszatért a magyar labdarúgásba. Az alig több mint egy hónap múlva kezdődő egyiptomi VB-n már ő irányítja az U20-as válogatottat. Felnőttek után tehát fiatalokkal foglalkozik.
Az A-válogatott küszöbén álló játékosok felkészítése az mindig egy nagyon szép feladat. Szeretnék is az ő fejlődésükhöz, egyéni fejlődésükhöz is hozzátenni, csapatjátékban való előrelépésükből és az eredményességben is természetesen.
A magyar szakember kinevezése egyben azt is jelenti, hogy az MLS nem hosszabbít szerződést a holland Wilco van Bürennel.
Ahogy Erwin Koeman csodálatos jó dolgokat visz véghez az A-válogatottnál, úgy bizonyos hiányérzetünk volt a teljesítményben az utánpótlásnál, és ezt szeretnénk egyenletesebbé tenni.
Jövőre újra az igazi magyar kupáért küzdhetnek a foci csapatok. Valószínűleg csak kevesen tudtak róla, de az elmúlt évtizedekben csupán egy másolatot kaptak a győztesek. Most azonban, hála az internetnek, no meg az elnök pénztárcájának, visszakerült Magyarországra az eredeti serleg.
1973-ban a Fradi pályán lopták el a 100 éves színezüst serleget. Az azóta eltelt 36 év során nem sikerült a nyomára bukkanni, egészen mostanáig. Az értékes erekét egy internetes honlapon bocsátották árverésre, az MLS elnökének pedig álnéven saját zsebből sikerült visszavásárolnia. A cserére Horvátország egy eldugott zugában került sor.
Nyilvánvaló kereshettük volna ezt az Interpolon keresztül, de ez úgy gondolom egyszerűbbnek tűnt, hogyha visszavásároljuk, mert most ez a lényeg, hogy itt legyen.
Augusztus 20-án elkezdődhet az ünneplés, amely remélhetőleg egészen 23-áig tart majd. Akkor ér véget a kecskeméti kettes fogadhajtó VB, amely magyar sikereket ígér.
A kettes fogadhajtó világbajnokságon a szombati maratonhajtás lehet a vízválasztó. Nem csoda, hogy a magyar csapat gerincét alkotó Lázár testvérek is erre készülve pályabejárással töltötték a szerdai délutánt.
Déltől van nyitva a pálya, és innentől lehet tanulni az akadályokat. És hogy nézzük, elég bonyolult a vonalvezetés, tehát gyakorlatilag ami szabad időnk van, azt mindig kint töltjük a maratonpályát, hogy minél jobban tudjuk memorizálni.
A Kecskeméti VB első száma, a díjhajtás csütörtök reggel 9 órakor kezdődik.
Kiesett Szávai Ági a torontói női tenisztornán. A magyar játékos a második fordulóban két nagyon sima szedben kapott ki a lengyel Radvanszkától. Minden idők talán legjobb ralisa, a francia Sébastien Loeb kipróbálta már a Forma 1-et és a motorozást is, ám a műrepüléssel csak ma Budapesten ismerkedett meg. Egyelőre azonban biztosan marad a ralinál.
Kicsit fáradtan, de teljes életnagyságban láthattuk az ötszörös rali világbajnok Sébastien Loebot. A francia pilóta a Citroën meghívására érkezett Budapestre, de elsősorban az egyre kiélezettebbé váló rali világbajnokságról beszélt. Három futamban még hátra a VB-ből mondta, és nagyon kell figyelnem, mert Mikko Hirvonen híres arról, hogy keveset hibázik. Loeb jelenleg 3 ponttal lemaradva második a finn pilóta mögött a világbajnoki pontversenyben. A következő ausztrál futamra szeptember elején kerül sor, ahol Sébastien Loebnek már kipihentebbnek kell lennie.
Az atlétikai VB-n közben befejeződött a diszkoszvetés harmadik fordulója, és végül is Kővágó Zoltán csak egy vetélytársa előzte meg, vagyis 8-ként tovább jutott. Van még 3 dobása, drukkolhatunk érte.
Köszönjük szépen! Időjárás jelentéssel folytatjuk, a részletek Visi Károlytól.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! A hét eleje óta ígérjük Önöknek, hogy ebben az esztendőben, a nemzeti ünnepünkön, tehát holnap szép napos nyári idő lesz. Ezt az ígéretet most megerősíthetem. A szabadtéri programok holnap kedvező időjárási körülmények között zajlanak majd le. Kelet felé távozott az az időjárási front, amely 1-2 fokos lehűlés hozott tegnap ide a Kárpát-medencébe, és mögötte itt Közép-Európában egy magas légnyomású terület, egy anticiklon alakult ki, amelyben egyelőre száraz levegő alakítja az időjárást. Ez az anticiklon a hét végére szűnik meg, akkor nyugat felől megérkezik az az időjárási front, amely most Nyugat-Európa fölött van, és hoz változást időjárásunkba. Előtte azonban még a front előtt érkező meleg levegő alakítja időjárásunkat, ezért lesz holnap és holnap után szép nyári idő. Az éjszakai órákban is derült lesz az égbolt, hajnalra általában 11 és 16 fok közé csökken a hőmérséket, de északon lehet ennél kissé hűvösebb, délen 1-2 fokkal enyhébb a hajnal. Holnap napközben zavartalan lesz a napsütés a Kárpát-medencében, időnként kissé megélénkül a keleti, észak-keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséket a Dunántúlon 28 és 31 fok között várható, tehát a Balatonnál szép nyári strandidő lesz, és szép nyári, zavartalan napos időre számíthatunk a Dunától keletre is, általában 27 és 30 fok közötti legmagasabb nappali hőmérséklettel. Hasonló a meleg időre, sőt egy kicsit melegebbre számíthatunk pénteken is, annyi változással, hogy a délutáni órákban nyugaton már a közeledő front hatására megnövekedhet a felhőzet. Szombaton aztán itt az időjárási front, nagy hőmérséklet különbség alakul ki az ország nyugati és keleti része között, nyugaton már csak 25 fok közelében lesz a legmagasabb hőmérséklet, keleten még mindenütt 30 fok fölött, és főként a Dunántúlon kell számítani megerősödő északnyugati szélre, záporokra, zivatarokra. Vasárnap aztán az egész Kárpát-medence területén már megnövekszik a felhőzet, több felé várható zápor, zivatar, erős lesz az északi szél, és a hőmérséklet 6-8 fokkal csökken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Néhány óra szabadság a páneurópai piknikre emlékeztek a nyitás 20 éves évfordulóján Sopron pusztán. Összehangolt merényletek Irakban, legkevesebb 86 halott, több száz sebesült a pokolgépektől és aknagránátoktól. Ellenőrzések, a roma vezetők azt mondják, érthető a félelem, a rendőrök szerint jogellenes a gyanús autók megállítása. Itt az M2, most folytatódik az élő közvetítés az atlétikai világbajnokságról Berlinből. Híradó legközelebb az M1-en lesz, 10 óra után az estében. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Szurkoljanak Kővágó Zoltán, viszontlátásra!